Fenntartató Városok Podcast. Fenntartatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
Előző epizódunkban megismerkedtünk az okosváros koncepcióival. Megtudtuk, hogy mitől is okos az okosváros, illetve beszélgettünk olyan innovatív megoldásokról, javaslatokról, amelyek elősegíthetik a lakosságot a fenntarthatósági átmenet gyorsabb lebonyolításához, valamint körüljártuk az úgynevezett okos gazdaság, valamint az okos kormányzás kérdésköreit. Jelen epizódban megnézzük, hogyan jelennek meg ezek a koncepciók a gyakorlatban, különös tekintettel a kis települések vonatkozásában nemzetközi, illetve elsősorban magyar viszonylatban. Bartuszek Lille vagyok, a Fenntartható Városok műsorvezetője. Mai vendégeim itt a stúdióban pedig Fabula Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának oktatója, valamint Szalai Ádám, a Szegedi Tudományegyetem gazdaság és társadalom földrajz tanszékének PhD hallgatója. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen, mi is a meghívást, sziasztok.
Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Ahogy említettem, az előző epizódunkban megismerkedtünk az okos városokkal. Ennek apropóján az lenne felétek az első kérdésem, hogy melyek azok az egyéb koncepciók vagy kezdeményezések, amelyeket általában a települési fenntarthatóság kérdéséhez társítanak?
Itt számos más koncepció is létezik, legfőképpen a zöld város kapcsán egyrészt nem csak a zöld város, hanem a kompakt város, illetve a 15 perces város, ez a legújabb koncepció, amely Carlos Morinótól ered, és úgy kapott nyilvánosságot, hogy ezzel kampányolt Párizs jelenlegi polgármestere is, és ennek az a lényege, hogy 15 percen belül akár gyalogtáv maximum kerékpározási távolságra legyen elérhető minden szolgáltatás, bolt, posta, hivatal, iskola, ezáltal csökkentse a közveti terhelést és a belső városi forgalmat. A kompakt város pedig szintén a települések vonatkozásában fontos, hiszen a városok széterülése, az urban sprawl jelensége szintén infrastruktúrális terhelést jelent a városok számára. Ez megmutatkozik a közlekedésben, hulladékszállításban egyaránt, és ez mind hatása van a levegő minőségre is.
Ahogy utaltál is rá, ugye sokféle egyéb koncepció van, és a fenntarthatóság, a települések fenntarthatósága, vagy fenntarthatóan tervezni településeket, ez a gondolat, ez ugye tulajdonképpen nem olyan új, még hogyha korábban nem is a fenntarthatóság volt az a címszó, amellyel ezt mondjuk úgy címkézték, vagy amely alatt ezek az elképzelések futottak, de ugye valamiféle élhetőbbé tenni a települési környezetet, ez a gondolat már elég korán, tehát már a 20. század elején is megfigyelhető, és aztán a 20. század folyamán is több építész, vagy olyan szakember, akit most napjainkban esetleg urbanistának, vagy város tervezőnek ismernénk és fogadnánk el, akár a Howard féle Garden City elképzelésre gondolunk például, amelynek egyik kulcseleme éppen az, hogy hogyan lehet megtartani a város kínálta előnyöket, és hogyan lehet ötvözni ezt a vidéki életnek az előnyeivel, és hogyan lehet tulajdonképpen egy élhető várost, vagy város együttest létrehozni, és tehát természetesen még sok hasonló koncepcióról lehetne beszélni.
És hogyan kapcsolódnak ezek az okos városhoz, mint jelenséghez?
Én ezt abban foglalnám össze, hogy az okosváros komplex modellje kapcsán az életminőség, mint fő cél, az ötvözi ezeket. És mindegyik koncepciónak, és az okosvárosnak is, hogyha ezt komplexen szemléljük, akkor ez a fő cél, az életminőség növelése, és hogy valamelyest jobbá és fenntarthatóvá tegyék az ott lévőknek az életét a mindennapi szinten, és csatlakozva az előző gondolatmenethez, amit Szabi mondott, ez, hogyha a város lépték alá megyünk, ez akár szomszédság tekintetében is egy fontos kérdés, a kompaktság, hiszen mondjuk már, hogyha 20. századról volt szó, akkor megjeleníteném Le Corbusier nevét, aki az Unitében egy ilyen hatalmas épület együttesben látta a jövőt, ahol minden szolgáltatás elérhető a városi lakosok számára, ezáltal is csökkentve a közéti terhelést. Tehát, hogyha komplexen akarunk okosváros tervezni, akkor annak része az is, hogy társadalmi és közéti szempontból egyaránt fenntartható, és az ott lévőknek az érdekeit szolgálja.
És mit gondoltok, mennyire elterjedtek ezek a koncepciók? Tehát ugye előbb ugye Párizst említetted, illetve önmagában számos modellt nevesítettünk itt az elmúlt percekben. Mennyire tudatosan jelenik ez meg a várostervezések során, vagy adott esetben a döntéshozók, vagy kifejezetten a várostervezőknek a fejében?
Valószínűleg ez mindig az adott település, mondjuk az adott város politikai vezetésétől függ, hogy mennyire karolja fel ezeket az elképzeléseket. Akár a párizsi példát említhetnénk, de más városokat is Európán belül és Európán kívül is, tehát akár Kopenhágának a kerékpáros barát közlekedési rendszerét, ugye a munkába történő utazásoknak egy jelentős része kerékpárral történik például, de lehetne akár Európán kívüli példákat is említeni, tehát akár Bogota esetét például az utóbbi években lezajlott kerékpáros infrastruktúra fejlesztéssel. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a globális diskurzus, ami kialakult erről, és folyamatosan alakul, az azért azt eredményezi, hogy előbb-utóbb ezek eljutnak a települési vezetőkhöz, és aztán rajtuk is múlik, hogy mennyire karolják fel ezeket az elképzeléseket.
Európán belül szerintem meg különösen jó helyzetben vagyunk, mert számos olyan hálózat van, illetve kezdeményezés, ami pont az ilyen jó gyakorlat transfert segíti elő. Ilyen például az Urbect, ami egy olyan platform, ami egyesíti sok várostervezőt, és ezeket diszeminálják is. Tehát hogyha csak így szimplán egy keresést megejtünk, ennek nagyon sok jó gyakorlat van, és nemzetközi projekt, aminek az a lényege, hogy mindig vannak útmutató előretörő városok, ezek a flagship vagy zászlós hajó városok, akik közvetítik a jó példákat, és erre csatlakoznak rá például a magyar városok is. Ilyen most leaktuálisabban a 100 intelligens és okos város kezdeményezés, ami igazából nem is 100, hanem 136 város, és erre csatlakozott például Budapest és Szombathely különböző kezdeményezésekkel, aminek szintén fontos része a fenntarthatóság.
Ugye Budapestet és Szombathelyet említetted. Általánosságban hogy állunk magyar tekintetben? Át tudjuk tekinteni, hogy melyek azok az itthoni olyan kezdeményezések, ugye az imént te is említettél egyet ezek közül, vagy akár az a jogszabályi háttér, vagy mögöttes intézményi struktúrák, amik itthon szerepet játszhatnak?
Az egész intézményi szinten 2017-ben épült ki, amikor kijött az erről szóló kormányrendelet, az 56/2017-es kormányrendelet, és itt határozták meg az okosváros fogalmat, és az okosváros módszertannak is a fogalmát, és későbbi ebben pedig egy olyan törekvés tört előtérben, hogy legyen egy pilot projekt, egy mintaváros, és elejelölték ki Monort, mint a települést, illetve vannak különböző háttérintézmények, akik ezzel a témával foglalkoznak. Ilyen például a Letnetudás Központ, illetve általánosabban véve, hogyha digitalizációról beszélünk, akkor a digitális jólét programnak ez egy kiemelt szakmai területe, illetve általában a település fejlesztés Magyarországon sok tárcához tartozik, ennek megítélése már vitát egyet képező, hogy ez most kedvező-e, vagy sem.
Tehát akkor azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy jelen van maga az elképzelés, de még a megvalósítás azért van ott még tére arra, hogy még jobban beleássák magukat akár a városvezetők, akár a döntéshozók abba, hogy valóban megismerkedjenek ezzel a koncepcióval. Bennem az merült fel kérdésként, hogy ugye említetted az adott kormányhatározatot, hogy ez egy szám, ami egy átlag ember, egy átlag állampolgár nem feltétlen böngészi ezeket napi szinten. Hogyan tudnak segíteni akár a várostervezők, akár a városvezetők abban, hogy ténylegesen, tudatosan a lakosság is érezze, hogy itt most valami változás történik?
Szerintem a társadalmasításával ezeknek a kérdéseknek, tehát az, hogy eleve egy részvételi település tervezést, általában egy részvételi területi vagy települési tervezést igyekeznek megvalósítani, amire egyébként ugye vannak elképzelések, és vannak is példák ilyenre, tehát hogy különböző fórumokon vagy egyéb csatornákon megkérdezik a lakosságot, például, hogy véleményezzenek bizonyos terveket. Te is részt vettél ilyenben, vagy te is írtál véleményt ilyen elképzeléshez.
Így van.
És mi a tapasztalat?
Múltkor.
Még meg is kerestek az önkormányzat részéről, hogy milyen további ötleteim lennének. Ez jelesül Szegednek pont a zöldváros koncepcióhoz kapcsolódott. Ez attól is függ szerintem, hogy mondjuk adott helyben mi az igazán neurologikus pont, a legfontosabb beavatkozási terület, és amúgy ezt meg lehet lavagolni akár forrás szintjén is, tehát zöldváros programokra most már jelentős források állnak rendelkezésre, tehát a lehetőség az úgy vélem, hogy adott.
És akkor azt látott a saját tapasztalatból, akár Szegeden, akár országos szinten, hogy elkezdődött a lakosságnak a bevonása?
A lakossági bevonás az sok mindentől is függ, annak kell egy jól meghatározott jogszabályi háttér és intézményrendszer, az akkor tud igazán jól működni, hogyha van ennek tere és ideje is, hogy ezek a vélemények befussanak és átértékeljék, belevonva a kutatói szférát is.
Hogy gondoljátok, mik azok a kihívások vagy nehézségek, amik kifejezetten akadályozzák vagy megnehezítik azt, hogy ezek a tendenciák, vagy ezek a projektek, koncepciók, amikről ugye beszéltünk az adás elején, ezek valóban meg is valósulhassanak?
Egyrészt szerintem fontos kérdés a forrásvezéreltség Magyarországon, ami hát még mai napig jellemző sajnos, hogy azt fejezték, amire forrás van, és nincs mögötte egy stratégiai elképzés sok esetben, vagy éppen nem azt követve fejlesztenek, illetve amiről már volt is szó, hogy a szétrapozódott intézményi struktúra az, hogy nincs igazi gazdája, és ez főleg a vidékfejlesztésre igaz, nincs igazi gazdája minisztériumi szinten ennek a tevékenységnek, az nem kedvez ennek szerintem, illetve hogyha minél kisebb szintre lemegyünk, akkor annál inkább hiányzik a humán erőforrás, aki ezeket menedzseli, felhatja a pályázatokat, tudja értelmezni a kiírásokat, és mondjuk be tud kapcsolni nemzetközi projektekbe.
És hogy látod, ez hogyan lehetne orvosolható?
Szerintem kifejezetten kellene olyan pályázati forrás, ami szervezetfejlesztésre irányul, és hogy tudják finanszírozni a városok, vagy akár kis települések is a saját helyben lévő humán erőforrásaikat, és átgondolják működésüket, és nem csupán eszköz alapon megközelíteni, főleg az okos városnál ez egy gyakori tévút, amikor ilyen technokrata szemlélettel állnak a kérdéshez. Például letelepítünk X szenzort, megvan a közteri wifi rendszer, és akkor rámondjuk, hogy okos város, ez még önmagában szerintem kevés.
És ugye említetted, hogy kis településeket adott esetben másfajta nehézségek elé állítja ez az okosváros struktúra, vagy az ehhez való átállás iránti igény. Ti hogyan látjátok, mennyire jelenik meg a nagyvárosok, mint akár a főváros, vagy egyéb magyarországi nagyvárosok, és a kis települések közti különbség?
Milyen értelemben? Tehát, hogy kimondottan az ilyen okos fejlesztések, meg fenntarthatósággal
kapcsolatos fejlesztések? Igen, alapvetően mennyire állnak készen arra, hogy ugye említettétek, hogy a koncepció ott van, alapvetően az igény ott van, a tudás ott van, még hogyha a humán erőforrás nincs is. Ez általánosságban minden városra igaz, vagy kifejezetten azt mondhatjuk, hogy a kis települések hátrányosabban kerülnek itt érintésre ezáltal?
Sok tekintetben hátrányos helyzetben vannak. Mondjuk ez függ attól is, hogy hol helyezkedik el az adott település. Tehát mondjuk egészen más lehetőségei vannak mondjuk egy budapesti agglomerációban, mondjuk a budai oldalon lévő mondjuk így kisebb településnek, mint például egy a keleti határ mentén, vagy Magyarország észak-keleti részén lévő kis településnek. Ugye ez részben abból is adódik, éppen az elhelyezkedésből, tehát részben az elhelyezkedésből is adódik. Másféle impulzusokat kaphat egy mondjuk egy nagyvároshoz közelebbi település, mint egy periferikus, egy nagyobb városi központoktól távolabbi település, és ebben a tekintetben a kis településeknek az okos fejlesztésében is ugye több paradigma van, vagy több elképzelés erre vonatkozóan. Ezt vonatkozó szakirodalomban is hangsúlyozzák, hogy nem azonosak a lehetőségek egy nagyvároshoz közeli, meg egy abszolút egy periférikus, mondjuk egy ritkábban lakott térségben lévő kis település esetében. És ilyen módon másként is érdemes viszonyulni a fejlesztésükhöz. Valamennyi külső forrásra valószínűleg mindenképpen szükség van, mert bár erről beszéltünk már többször is, például a kritikus tömegről, hogy mennyire releváns kis települések esetében erről beszélni, mint az okos városok esetében. Szóval, hogy mások a más lehetőségeik vannak ezeknek a településeknek, ez ettől függ, de egyébként nagyon sok tekintetben tetten érhető ez a fajta hátrány, tehát hogyha a települési hierarchiában vizsgáljuk. Persze kivételek nyilván vannak, tehát van olyan kisebb település, amely prosperálónak tekinthető, és egy sokkal életképesebbnek tűnik hosszabb távon is.
És nézzük egy kicsit a gyakorlatot. Pont ugye az előző epizódban az okospadokról is szót ejtettünk. Ti hogyan látjátok a gyakorlatban, ennek valóban van már hasznosítása is a mindennapokban, vagy ez még egy kicsit inkább nyugati koncepció, és még nem nagyon tudunk vele mit kezdeni itthon?
Elkezdett már beáramlani, hiszen erről már van EU-s jogszabály is. az egész EU szintű okosfalu kezdeményezésnek az előzménye az a KORK nyilatkozat, és erre ráépítve fogadtak el megállapodást Bledben az Európai Parlament képviselői, és az egészben az volt a nagy pozitívum, hogy két eltérő pártsalából származó képviselő állt ennek az élére, és fogalmazták meg, hogy mit is értünk okosfalu alatt, és milyen kezdeményezések, milyen területeken érdemes beavatkozni. Itt főként a hiányokra érdemes szerintem reagálni, és itt még nagyobb szerepe van a városokhoz képest is, hogy milyen a projekt priorizálás, milyen szükségletre akarunk reagálni, és itt például még nagyobb fontossága lehet a szociális kérdéseknek, például idős felügyelet, ami a megtámogatható okos technológiákkal, illetve hogy milyen a hozzáférés a különböző szolgáltatásokhoz. Gondolok itt közigazgatási ügyekre. Ugye a nagy távolságoknál sokszor nincsen se okmányiroda, nemhogy kormányhivatal, és ezt mondjuk e-közigazgatásra, vagy akár virtuális jelenléte is orvosolható. Erre már volt egy pilot projekt, amit Budaörs kezdeményezett, volt egy Virtual Planet nevű kis felület, ami kb. Úgy néz ki, mintha egy játékban lennénk, és hogyha ott gyakorlatilag csinálunk magunk egy profilt, akkor virtuálisan lépünk be a hivatalba, és úgy tudunk ügyet intézni. És erre már meg lenne az is a technológia, hogy aláírjuk a különböző dokumentumokat, mert már van elektronikus aláírás. Tehát erre már megvannak az erőforrások.
Ez mind nagyon szépen és jól hangzik, de nekem kicsit még mindig az az érzésem, hogy ez egy ilyen álomvilág, vagy ahogy ugye te is mondtad, ez egy virtuális valóság. És ugye az előbb szóba került, hogy uniós szinten nyilván vannak erről diskurzusok, vagy Bled gyönyörű városában vannak erről aláírt dokumentumok. De mi a helyzet a magyar realitással? Itthon hogyan viszonyulunk ehhez? Hogyha szembe jön velünk egy okos pad, akkor leülünk megpihenni rajta, aztán megyünk tovább a dolgunkra, vagy valóban konstatáljuk azt, hogy ez egy folyamatnak a része, hogy igenis fejlődünk és digitalizálódunk.
Hát szerintem az okospad egy kis telepési szinten az inkább egy tévút szerintem, mert hogyha már priorizálásról is volt szó, nem az elsődleges hiány. És sokszor itt az alapinfrastruktúra sincs meg, és ezt is megszózzák különböző egész ország kiterjedő programok. Tehát először egy alapinfrastruktúra lenne szükség, és itt amire felhívnám a figyelmet, az a, hogyha már virtuális ügyfélszolgálat és stb., meg ilyen szolgáltatásoknak a használata, az edukációra és a hozzáférésre. Mert van sok e-Magyarország pont, vagy digitális jólét pont, ezek szükséges dolgok. Legyen meg a hozzáférés, meg a köztéri wifi, mert sok helyen ugye nincsen otthon internet. Viszont még fontosabb lenne, hogy nem csak elérési pont legyen, hanem közösségi hozzáférés, azaz az ott lévőket megtanítsák arra, hogy miképpen használja az internetet, milyen lehetőségei vannak. És hogyha már ebből ki tudunk indulni, az már szerintem egy jó kiindulási alap.
És ezt alapvetően közoktatásban gondolod megvalósítani, vagy különböző civil kezdeményezések által, vagy közösségi kezdeményezések által?
Szerintem mind a kettő fontos, és sokszor itt főleg az okosfalunál a nagy probléma, hogy technológiákat, mert megoldásokat akarunk újra feltalálni. Már nem annyira intenzíven, de még most is működik egy teleház hálózat, egy teleház rendszer, ami pont ezt szolgálja, közösségi hozzáférés, egy adott épületben megvannak a informatikai eszközök, viszont ott vannak mentorok, szociális munkások, vagy éppen informatikai szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy hogyan lehet edukálni a népességet, és hogy felfedezzék, hogy miket lehet mondjuk elintézni, és mondjuk, hogyha még arra is pozícionálnak a települések, hogy jobban használják mondjuk a shared economy-t, mondjuk a megosztáson alapuló gazdaságnak a különböző megoldásait, és itt nem az Airbnb-re kell elsősorban gondolni, mert az egy piacorientált vállalkozás, hanem mondjuk, hogyha már az is egy okos megoldás lenne, ami sokszor egyébként szervezési kérdés, hogyha lenne egy település csoporton belül egy internetes adatbázis, ahol megosztják az egyes eszközöket, munkagépeket, mezőgazdasági gépeket. És nem mindenki külön-külön megveszi magának, hanem elosztják és hatékonyabban tudják felhasználni.
Ugye említettél most megoldásokat, vagy lehetséges megoldásokat. Én ebből azt szűrtem le, hogy ezek mind-mind olyan területek, amikhez alapvetően szakemberek szaktudásra van szükség. Ugye mind a ketten az egyetemi szférából jöttök. Hogyan látjátok tendenciában, ugye te magad is ebből írod most a PhD-dad, te pedig ugye ezt a területet oktatod. Hogyan látjátok, ez egyre népszerűbbé válik, vagy mondhatjuk, hogy egyre többen ilyen irányba orientálódnak, akár felsőoktatást tekintve is, vagy ez még mindig csak a pár olyan, nem tudom, magabiztos individuum, aki azt gondolja, hogy akkor most ez az a téma, amire ő rászánja az életét?
Igen, hát ez nálunk a Szegedi Tudományegyetemen ugye az egyik specializáció az a pont a terület és település fejlesztési irány. Az elmúlt években azért azt látjuk, hogy csökken, vagy stagnál, vagy éppen rövid távon nagyon kicsit növekszik. Tehát nem alapvetően ebből a szempontból, ha létszámot nézzük, nem olyan jó a tendencia, de azért vannak mindig, akik érdeklődnek ez iránt. Ugye maga az egész kormányzati struktúra, vagy az intézményrendszeren ennek nem igazán kedvezett. Tehát ugye 2000-es évek közepén az uniós csatlakozással vélhetően volt egy nagy várakozás ebben a tekintetben, tehát hogy mondjuk regionális szinten lesz olyan intézményrendszer, amelynek ilyen területfejlesztési feladatai lesznek. Aztán ez persze különböző okokból, de ugye nem igazán valósult meg, vagy nem volt hosszú életű. Szóval visszatér az oktatásra, igen, tehát vannak azért mindig, akik érdeklődnek, és tehetséges diákok, akiket van szerencsénk tanítani, és aztán nagyon sokan hát megtalálják végül is a számításukat valamilyen módon. Tehát akár az önkormányzati szférában, akár minisztériumi munkahelyen, és valahogy ehhez hozzá tudnak tenni, ehhez a hát fejlesztés politikához, ha úgy tetszik.
És most, hogy végigvettük a lehetséges előnyöket, hátrányokat. Én azt gondolom, hogy Zenesként tekintsünk egy kicsit a jövőbe, ha már a virtuális valóság itt szóba került, hogyha belegondoltok, hogy mi vár ránk mondjuk 5 vagy 10 év múlva, akkor mit láttok? Valóban lesznek okos városok itthon? Lesznek okos települések? Vagy ez még nagyon a távoli jövő és távoli realitás?
Hát szerintem, ami nem a távoli jövőbe tartozik, az az energetikai fejlesztések és mondjuk a körforgásos gazdaságra való átmenet. Az egy abszolút európai szinten egy hot topic, ami szerintem előtérbe fog kerülni, illetve hát ami leginkább még itt nagyon fontos téma, az a közlekedés terén lévő fejlesztések és az igazi megosztásos gazdaság és mondjuk a szemléletformálás szintén egy ilyen terület, ami ezt segítheti elő. Hosszú távon, amiről volt is szó, a közvetlen nevelés az egy nagyon fontos részét képezni ennek az egész folyamatnak, illetve hogyha a településekről alkotott tudás az így szétterítésre kerül, minél többen foglalkoznak vele, annál hatékonyabb lehet megítélésem szerint, illetve tényleg, hogyha a pályázati források nem csak az eszközökbe investálódnak, hanem a humán erőforrásba és ennek a méltányosabb vagy egyenlőbb elosztására.
Azt látjuk, hogy jelentős források állnak rendelkezésre. Van jó pár szakpolitikai dokumentum is Magyarországon, ahol nevesítik ezeket a célterületeket, ezzel kapcsolatos célokat neveznek meg, tehát akár a területfejlesztési, településfejlesztési operatív program plusznak a különböző elemei, vagy integrált közlekedésfejlesztési operatív program plusz, környezet és energiahatékonysági operatív program plusz, tehát ezeknek számos olyan eleme van, amelyeket Ádám is említett. Tehát a közlekedés terén is okos megoldások, illetve fenntarthatóbb fejlesztések, vagy a digitalizáció, ugye a DIMOP pluszra gondolunk, digitális megújulás operatív programot is számos ilyen önkormányzati, vagy e-ügyintézéssel kapcsolatos célkitűzés van, amelyekhez ugye igyekeznek forrásokat rendelni. Szóval ezek megvannak, de amit tényleg nem kerülhetünk meg, szerintem sem, ugye ez az tanítása, az oktatása a népességnek, tehát hogy ugye rendelkezzenek azzal a megfelelő tudáskészlettel és azokkal a képességekkel, hogy ezeket tényleg tudják használni, ezeket a például ilyen okos megoldásokat. Ugye ez szintén egy lényeges kérdés napjainkban. Azt látjuk, hogy az internet révén, közösségi médián keresztül nagyon sok információ elérhető, és ugye a tudás, amit előállít, csúnyán fogalmazva előállít az emberiség, ugye ennek nagyon sok eleme elérhető, de ezek csak akkor lesznek ténylegesen ilyen, mondhatni, ilyen immateriális és globális közjavak, amelyeket elérhetnek az emberek, hogyha hogyha tényleg tudják is használni ezeket az információkat, tudást, tehát nem csak hogy letölthető számukra, vagy elolvasható a különböző oldalakon, hanem értelmezni is tudják a különböző adatokat, az információkat, helyén tudják kezelni, tudnak mérlegelni közöttük, és szerintem itt is hasonló.
És ami a smart programoknál általában egy fontos tényező, hogy az adat, mint erőforrás kerül a középpontba, azonban nem mindegy, hogy az adatot egyrészt hogyan használjuk föl, és ki diszponál fölötte. Ezért nagyon fontos, hogy minél több open data platform legyen, és ezeket terítsük minél több szektor számára, és elérhetővé váljanak, hiszen akkor tud belőle igazán fontos output kijönni, hogyha megfelelő helyen ezeket felhasználjuk. Hogyha már volt szó okos falvakról, akkor megkerülhetetlen szerintem a mezőgazdaságban történő felhasználás az adatoknak, hiszen nem csak környezeti paraméterek mérhetőek, hanem a mezőgazdaságban például van egy olyan település, Rábapordány, ami most az év digitális faluja volt, ahol egy modern sertéstelepen még azt is mérik, hogy az állatoknál magában az épületben, ahol vannak, milyen a levegő minőség, milyen volt a táplálékbevitel, sőt, még azt is felmérik, hogy milyen a szónavastagság, és annak megfelelő mértékben kerülnek levágásra, vagy még további táplálásra. Tehát az adatok valós felhasználása az, ami ebből kihozhatja a legtöbbet.
Azok alapján, amikről itt az elmúlt percekben szó esett, én úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az igény megvan arra, hogy valóban ez az okos város koncepció elterjedjen. Nyilván a tudás ott van, felhalmozhatjuk. Ami hiányzik, az valóban a gyakorlatba ültetés, illetve az a fajta, hogy ti fogalmaztatok, társadalmasítás, vagy a kérdésnek a lakossághoz minél közelebb hozatala, ami talán segíthet abban, hogy valóban elterjedjenek itthon is azok a nyugaton már bevált, vagy legalábbis jól ismert koncepciók, vagy programok. Hát bízunk benne, hogy így lesz. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a következő évek, évtizedek körül a kérdés körül fognak forogni. Úgyhogy ezúttal szeretném megköszönni a beszélgetést Fabula Szabolcsnak, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának oktatójának, valamint Szalai Ádámnak, a Szegedi Tudományegyetem gazdaság és társadalom földrajz tanszékének PhD hallgatójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük mi is a meghívást.
Köszönjük szépen.
Következő epizódunkban a felelős, fenntartható várostervezés kérdéseit fogjuk körüljárni szakértő vendégeim segítségével. Addig is látogassatok el a Fenntartható Városok weboldalára, ahol nem csupán a korábbi epizódokat tekinthetitek meg, hanem érdekes cikkeket is találhattok minden témához. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon, továbbá az adások visszanézhetőek a YouTube-on is.